lát dolgokat az Úr, és most egy olyan kis történettel kapcsolatban mondanék pár szót, ahol ez, hát amivel ugye én szembesültem. Hogy én mennyire másképp látom azt, amit Isten másképp lát. Gyakori, igen. Ugye én világéletemben a történelemre voltam rákattanva, tehát a nagy hódítók, hadvezérek, történelmi eseményeket tanulmányoztam, olvasgattam, roppantul érdekeltek, és ugye hát ez az egyik ilyen kiemelkedő személy volt, ugye Nagy Sándor, Great Alexander. Hát az ő pályafutása számomra elképesztő volt, hogy ő egy 20 éves fiatal ember mit vitt végbe, és akkor elkezdtem a Dánielnek a könyvét olvasgatni, ugye ott négy virág birodalomról van szó, ez pontosan a Dániel második részében van, ha megtalálom. Igen, azt mondták, hogy az Ószövetségben van. Dániel második része. Nem akarom mindet felolvasni, mert úrvacsora van, meg majd még reméljük, hogy sok igét hallhatunk, és csak párat kapcsolatban. Ugye ez volt az a híres Káldeus kiáll, Nabukodonozor, aki egyik éjszaka álmatlanul hánykolódott, nem tudott szundítani rendesen, és akkor volt egy álma. És hát hogy nem, Dániel volt csak, aki ezt az álmot megjelentette és megmagyarázta. Ezt olvasnám föl. A 27. versszaktól átugrok egy páradát, szerintem ezt szinte mindenki olvasta, tehát nem hiszem, hogy új lenne ez a számotokra. Felelte Dániel a király előtt, és mondta, a titkot, amelyről a király tudakozódik, a bölcsek, a varázslók és az írástudók, jövendőmondók meg nem jelentethetik a királynak. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, és ő tudta rajta a Nabukodonozor királynak, hogy mi lesz az utolsó napokban. És a te álmod és a te fejed látása a te ágyadban ez volt. Néked, ó király, gondolataid támadtak a te ágyadban afelől, hogy mik lesznek majd ezek után. És akkor innentől is egy-két verszakot átugrok. És te látád, ó király, ímé egy nagy kép, ez a kép, mely hatalmas volt, és kiváló az ő fényessége, te előtted állt, és az ábrázata rettenetes volt. És annak az állóképnek a feje tiszta aranyból, melle és karjai ezüstből, hasa és oldalai részből voltak, lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból és cseréből voltak. És akkor, hát ugye itt a Dániel 7-ben beszámol a proféta erről a négy birodalomról, és megdöbbentő az a számomra, aki nekem ugye Nabukodonozor, mint király egy pökhendi ember volt, aki nyert egy nagy hatalmat, és ugye ő az ő szívében fölfuvalkodott, és mégis itt ez a példa, és ez az álom azt mondja, Dánielen keresztül az Úr, így mondja itt a 38. verszakban, és te vagy az aranyfej, Nabukodonozor. Én emberként inkább Nagy Sándornak a birodalmát és történelmét emeltem volna ki, és mégis Dánielen keresztül az Isten elmondja azt, hogy te vagy a csúcs. Ez a pökhendi, arrogáns, büszke királyat, aki később ugye megbolondul, és legelni kezd, az Isten úgy tekintett rá, hogy ő volt a csúcsa. Az összes későbbiekben négy világ birodalomnak a személyében. Onnantól már csak romlik. Azt mondja, egyre lejjebb megy, már csak réz, has lesz, meg ezüst mell lesz, és ahogy romlanak a dolgok, változnak a dolgok, a legborzalmasabb ugye a babiloni rendszer lesz majd, ugye, ami létrejön majd a végén, itt az időknek a végén, de a lényeg az ebből, hogy Isten azt mondja, hogy olyan korban élünk, ahol a gonoszság és a romlás mérhető lesz. Tehát egyre lejjebb és lejjebb mennek majd ezek a rendszerek. Én azt gondolnám, hogy nem. Tehát az én gondolkozásom és az én elképzelésem, az én véleményem, ha rákérdeznék, azt mondják, technikai fejlődés van, meg milyen jó emberek élnek a világban, jól halad a világ. De Isten azt mondja, hogy egyre lejjebb és lejjebb csúsznak majd a dolgok. És ezt látta meg a Habakuk próféta is. Azt mondja a Habakuk próféta, ez is szintén az Ószövetségben van. Habakuk. Tessék? A Máté előtt. A Máté előtt van. Legközelebb egyszerűbb, hogyha meghajtom ott a lapot, hogy megtaláljam. Hogy? Igen, aki nem mobilan olvassa hirtelen. Habakuk könyve. És akkor ugye itt van a proféta, aki sok mindent látott, és fölkiált az Úrhoz, hogy meddig kiáltok még, Úram, és nem hallgatsz meg. Kiáltom hozzád a sok erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot? Tehát itt, amit ugye ez a Dániel proféta megjövendölt, hogy egyre lejjebb mennek a dolgok, ezt már a Habakuk proféta átélte. És azt mondja itt a később egy-két verszakkal később, hogy nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert olyan dolgot cselekszem a ti napjaitokban, amiket el sem hinnétek. Mert ímé feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, mely eljárja majd a földet széltében, hogy hajlékukat foglaljon el, melyek nem az övéi. Rettenetes és iszonyatos ez. Maga szerzi a törvényét és hatalmát. Nem akarom végigolvasni. A második résznek a hármas verszakát, a második verszakától, nem, inkább az egytől. Őrhelyem leállok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, mit feleljek az én panaszom dolgában. És felelte nekem az Úr, és mondta, hírd fel a látomást és vésd táblákra, hogy könnyen olvasható legyen. Mert a látomás bizonyos időre szól, de vége felé siet, és meg nem csal. Ha késik is, bízzál benne, mert eljön, el fog jönni, nem marad el. Imé a felfúvalkodott, nem igaz ő benne a lelke, és az igaz pedig az ő hite által él. Ámen. Eljöttek a káldeusok, elfoglalták Izraelnek az országát, a fogságba vitték a népet, és akkor ugye fölteszi az ember a kérdést, hogy majd a mi időnkben, amikor nyilván már nem természetes szinten van ez itt, hanem ez a babiloni kor, és ez a szellem dolgozik már a mi korunkban, akkor hogy éljük ezt túl, vagy hogy lehet ezen túlmenni. És megmondja itt a próféta, az igaz pedig az ő hite által él. Ámen. Sokáig fiatal hívőként ugye nekünk megtanították, hogy Jezabel szelleme ellen, a Babilon szelleme ellen kell harcolni, és nekiugrott az ember, csépelte, verte, megböjtölte, és megcsináltunk érte mindent. És ahogy az embernek az évek során eltölt a dolog, fölnéz az ember, és akkor azt mondja, hát Uram, én nem sok változást látok ebben. És utána, hogyha visszaemlékeztek, kellett egy Jéhu, egy felkent és kiválasztott ember arra, hogy ezt a szellemet és Jezabelnek a személyét félretolja az útból. Ma sincs másképp. Ez a személy az Úr Jézus. Ő volt az, aki eljött, és megszabadított bennünket. És majd azt mondja az ige a jelenések könyvében, hogy majd ő eljön, és az ő szájának a leheletével félretolja ezt az útból, ezt a szellemet. És hogy menekülhetünk meg ebben az állapotban? Mert ugye ebben a világban élünk mi is. Hitáltal. Nem marad más. És megdöbbentő, hogy mennyire átszövi ezt a szellemet a félelem. Dánielnek a proféciája is, amikor ugye ezeket ő látta, és mondja is a versben az igen, hogy rettenetes volt ez, számomra félelmetes volt, és mindig ez a gonosz és egyre rosszabb szellemi elő sokakban hoz létre félelmet, kilátástalanságot, reménytelenséget, és félnek az emberek, még a hívők is. Mert ugye a hit ellentéte mi? A félelem. És nem véletlenül mondja a próféta, hogy ebben a korszakban, amikor ezek a szellemi káldeusok támadnak bennünket, támadják ezt a világot, akkor azt mondja az ige, hogy a félelemmel szemben csak egy valami segít át bennünket, a hit által. Hit által lehet a félelmeken átmenni, felül kerekedni. Meglepő, Máté 10. Jézus itt küldi ki a tanítványait szolgálni az emberek felé, és a második részében ennek a 10-es fejezetnek egyébként nem annyira nyilvánvaló, de elkezd Jézus beszélni az utolsó időkről. Máté 10, ezt ugye mindenki ismeri, és előszólítván a tanítványát, hatalmat adott nekik, ezt jól tudjuk, és amikor rátér a 20. verszaktól olvasom, mert nem ti vagytok majd, akik szóltok, hanem a ti mennyei atyátoknak szelleme szól az a bennetek. Halálra adja pedig majd a testvér, a testvérét, az a atya, a gyermekét, támadnak majd a magzatok a szüleik ellen. Gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megáll, az megtartatik. És akkor a 26. verszak Azért ne féljetek tőlük. Mert amit a sötétségben mondanak, a világosságban mondjátok, és amit fülbesugva hallottok a háztetőkről, hirdessétek. Ez egy ilyen szellem próbál eltitkolni dolgokat. És Jézus azt mondja, hogy ha ezzel találkozol, próbálnak rád beszélni, akkor ne félj tőle. Ne félj ettől az erőtől. Ne félj ettől a szellemtől, hanem hirdesd nyilvánvaló módon ezt. 28. verszak. Ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, a szellemet pedig nem ölhetik, hanem attól féljetek inkább, aki mind a szellemet, vagy mind a lelket, mind a testet elveszítheti a gehennában. Nem, de két verebecskét meg lehet venni egy fillérért, és egy se esik le mindazok közül a földre, a ti atyátok akarata nélkül. 31. verszak. Ne féljetek azért. Háromszor mondja el ezt az Úr Jézus. Tehát az utolsó időkben az evangéliumot hirdetők, és úgy hiszem, hogy mi, és akik hirdetik Isten királyságának, az eljövetelét evel a szellemmel fognak konfrontálni, és Jézus fontosnak tartja elmondani, hogy ne féljetek. Itt újra a hitnek a szabálya lép érvénybe, hogy ezekben az időszakokban az igazadő hite által él, és úgy fog megtartatni. Ámen. Mert a hit a félelemnek az ellentéte. Ugye emlékeztek Illésre, hát ő ugye konfrontált Jezabellel, és hát megdöbbentem azon, hogy nem panaszkodott az Úrnak, hogy nincs mit tennie, mert ugye hollók táplálták őt, ugye sehol az országban nem volt étel, és nem panaszkodott az Illés az Úrnak, hogy Uram, hollók hoznak nekem ételt, de azt többször is elmondta Istennek, hogy egyedül vagyok. És azt mondja itt Jézus a tanítványoknak, hogy nem, de két verebecskét is meg lehet venni egy fillérért. Ne féljetek, ti sok verebecskénél drágábbak vagytok. Ez a szellem elszigeteli az embert, ahogy megpróbálta ugye Illéssel is tenni. Én azt gondolom, hogy egyébként a prófétáknak a munkaköri leírásában ez ott van, tehát hogy az ő munkájuk és a szolgálatuk az volt, hogy ott álltak Isten előtt, nem nagyon volt családjuk, nem nagyon volt olyan részük. És ugye én azt gondolom, hogy ez a magány megrágja az embernek a lelkét. Még itt ezt a nagy próféta is szemreányúan mondta Istennek, hogy egyedül vagyok. Nincsen már senki velem. Nem támogat senki, de Isten mondta, hogy nem így van, hiszen meghagyok 2000 embert. Mindig van mag, majd ami újra nő. És ez a szellem itt az utolsó időkben is törekszik arra, hogy elszigeteljen bennünket egymástól. Tudd meg, hogy keresztényként, választott emberként, az Úrnak a szolgájaként nem vagy egyedül. Drága vagy az ő szemében. Ne félj attól, hogy egyedül maradsz. Ne félj attól, hogy senki nem törődik veled, mert Isten fog, és egyébként mi is próbálunk. Jó? Tehát, de ebbe neked is benne kell lenned. A közösséget építeni kell mindannyiunknak. Tudom, hogy sokszor vannak gondok, nehézségek, de ennek a szellemnek a munkája pont erről szól, hogy elszigeteljen bennünket, hogy remetékké váljunk, és nem vagyunk remeték, nem vagyunk agányosak, drágák vagyunk az Isten szemében. Amen. És ezért Az Isten azt találta ki, hogy rendszeresen közösségbe legyünk vele, és egymással. Amen? Ez egy nagyszerű lehetőség arra mindig, hogy ne váljunk megkeseredett emberré, bezárkózott emberré, fásult emberré, hanem mindig eljöjjünk, és az Úrral közösségbe legyünk. És úgy érzem, hogy fontos ez most, hogy nem szabad félni. Nem szabad ennek a új babiloni szellemi munkának meghajolnunk, hanem ne félj, csak higgy, mert ezekben az időkben az igaz, az ő hite által fog élni. Nem marad más, nincs emberi segítség, nincsen más lehetőségünk, marad a hit az Úr Jézusban. Amen. Isten áldjon benneteket. Mennyei Atyám, dicsérünk téged ezért az áldozatért, amit nem mi szereztünk, ezt te építetted, Uram. Itt van ez a babiloni világrendszer, ami most épül, ez bizony itt az emberek támogatásával és segítségével jött létre. De Uram, eljön majd a te válaszod, az új Jeruzsálem, amit nem emberek készítettek, ami egy olyan város lesz, és egy olyan rendszer lesz, Uram, amit te készítesz, és ezt szállj majd alá. És Uram, ez lesz a valóság. És mi ma se választjuk ezt a korszakot, Uram, a mi életünknek. Nem bízik hozzá a lelkünk, és nem is félünk tőle, hanem hiszünk, Uram, hogy olyan várost készítettél el a számunkra, olyan hajlékot, amit Isten készített. Azt mondtad, Uram, ezt a várost Isten hozta létre. Nem emberek szenvedték össze, és mennyei Atyám, dicsérünk téged az áldozatért is, hogy te vagy az, aki elkészítetted ezt a szent bárányt a számunkra, nem mi szereztük, mi nekünk eszünkbe nem jutott volna, és lehetőségünk se lett volna ezzel élni, de Uram, te azt, aki neked a legfontosabb volt, a legdrágább volt, az, ami a mi gondolkodás módunkban nem fér bele, a saját fiadat adtad halálra, Uram, és a fiú is szenvedett, de te is szenvedtél, Atyám, hogy ezt végig kellett nézni, mert Uram, neked csak egy gondolat, egy szemrebbenés, egy intés lett volna, és megszabadul a te fiad, de Atyám, te végignézted ezt, és elfordultál tőle, Uram, és az életnek a világossága kialudt a Golgotán, és sötétség lett, mint egy 3 óráig, Uram, de föltámasztottad őt, és ez a föltámadás a mi reménységünk, Uram, ahogy ő nem maradt a halálban, és hiszünk ő benne, mi is föltámadtunk ő vele együtt, és hiszünk a feltámadásnak a hatalmában, az erejében. Ma is, Uram, a halottaknak a reménysége miatt vádoltatunk ebben a világban, Uram, nem a dolgainkat, hanem azért, mert hiszünk a te fiadban, és hiszünk a halottak feltámadásában. Lesz mind a bűnösöknek is lesz a megigazultaknak is feltámadása, hogy egyszer mindenki előtted majd megáll, Uram, az ő testében, és megítélsz élőket és holtakat, Uram, és hálások vagyunk ezért az áldozatért, ezért a közösségért. És Uram, ma is megvalljuk, hogy nem akarunk különálló entitásokká válni, begubózó, elrejtőző remetékként élni, hanem azt szeretnénk, Uram, hogy egy a keresség, ami bennünk van, egy a test, és egy a vér is, és egy a szellem is, ami dolgozik bennünk, és ezt szeretnénk ma is megerősíteni. Uram, a veled való és a testvérekkel való közösségünket. És Atyám, ezért kérlek, úgy vagyunk, mint Péter, hogy nem értjük, hogy miért ülsz mellettünk. Nem értjük, Uram, hogy egy bűnös emberek mellett hogy tudsz így maradni, de olyan irgalmas vagy. Uram, mi is olyanok vagyunk, még inkább olyanok vagyunk, mint Péter. Bocsáss meg, Uram, a vétkeinket, amit elkövettünk ellened. Rengeteg volt, és rengeteg van. Bocsáss meg a céltévesztéseket, az elbénázásokat, a mellényúlásokat, a szándékos vétkeket, Uram. És kérlek, Uram, hogy adj nekünk kegyelmet arra, hogy a te benned lévő élet újra megerősödjön bennünk. Mert azt mondtad, hogy aki eszi az ő testét, a te testedet és véredet, abban élet van. Abban az örök élet van, és erre van szükségünk, Uram. Atyám, ezért hálásak vagyunk a kenyérért, a borért, az úrvacsorának a lehetőségért, és arra kérlek, Atyám, hogy használd ki ezt az együttlétet, hogy a veled való közösség, az Isten igéjével való közösség, az Isten szellemével való közösség ma is megújuljon a mi életünkben, és az egymással való a barátságok is, a kapcsolatok is átalakuljanak és formálódjanak a te dicsőségedre, Uram, erre kérünk. Megáldjuk ezt a bort és kenyeret az Úr Jézus nevében. Ámen. Halleluja. Kérlek, gyertek.